Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Fodor Pál az MTA Történettudományi Intézet főigazgatójával, Osvai Péter beszélget.
Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Fodor Pált, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának főigazgatóját, akivel arról beszélgetünk, hogy van-e olyan idézet a Szentírásból, a Bibliából, amely különösen kedves a számára, és hogyha van ilyen, akkor kérjük szépen, hogy ossza ezt meg velünk.
Van egy különösen kedves, mert egy nagyon nehéz élethelyzetben akadtam rá, pontosabban korábban ráakadtam, csak ekkor értettem meg az igazi jelentőségét. Pál második levele Timóteushoz, ebből származik az idézet, mert nem a csüggedés lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. 2 évvel ezelőtt eléggé megváltozott az életem, a Jóisten elég nehéz hivatalt rakott a vállamra, és ez, hogy így fog történni, az 2011 végén derült ki. Akkor a jó szokásomhoz híven lapozgattam este lefekvéskor a Szentírást, akkor áttértem a apostolok cselekedeteire, mert hogy fölvillant bennem, hogy mások is voltak már rendkívül nehéz helyzetben, és hát én tudtam, hogy rám nagyon nehéz helyzet vár a következő évtől kezdve. Pontosan ilyen célra kezdtem olvasgatni, hogy bátorítást merítsek ehhez a rám váró hivatalhoz, mert hogy fölötlött bennem, hogy nehezebb feladat kevés emberre várt, mint azokra az emberekre, akik annak idején Jézus után itt maradtak egyedül és árván, és az Úr mindenkinél nehezebb hivatalt, feladatot, missziót rakott a vállukra. És így akadtam rá erre a sorra, amely minden olyan elemet tartalmaz, amire nekem akkor szükségem volt. Az egyik az, hogy erő. Hát legelőször is szükség van az embernek egy ilyenhez lelki erőre, tett erőre is, hogy ilyen komoly feladattal meg tudjon birkózni. Természetesen ilyeneket nem lehet erőből megoldani, csak úgy lehet, hogyha megvan benne az a szükséges szeretet, amely a legnehezebb helyzetekben túlsegíti. És a harmadik meg a józanság. Az utóbbi fél évben derült ki számomra, hogy Pál milyen bölcs volt, amikor az erő és a szeretet mellé oda helyezte a józanságot. Mert vannak olyan helyzetek, amikor az ember legszívesebben kiabálna, meggondolatlan cselekedetekre ragadtatná magát, és milyen jó, hogyha szem előtt tartja, hogy a józanság az fontos követelmény, mert akkor nem semmisíti meg a szeretetnek a parancsát, és attól még mutathat erőt, hogy nem üvölt és nem kiabál, hanem józanul cselekszik, amikor még ráadásul mások is azt várják el tőle, hogy ne legyen józan, hanem harsány és kiabáljon. Ha nagy bajban vagyok, akkor mindig eszembe jut ez a mondat, úgyhogy nem volt egy perc is sem kétséges, amikor ez a felkérés jött, hogy én ezt a mondatot fogom itt felolvasni.
Tudnál olyan példát mondani, ahol erőre volt szükséged ennek a hivatalnak a vezetése kapcsán?
Az erő az valami olyasmi az én felfogásom szerint, ami az emberből magából kell, hogy jöjjön. Tehát, hogyha nem képes eléggé kisugározni, hogy ő benne van elég erő ahhoz, hogy azon a helyen helyt tudjon állni, ahova éppen a Jóisten vagy mások állították, utána az csak erőködéssé válik.
Neked személy szerint mik jelentenek erőforrást?
Ez egy jó kérdés, mert időnként magamnak is föltettem az utóbbi időben, hogy bizonyos dolgokat meddig lehet bírni. De szerintem ez részben a Jóisten adománya, részben pedig tanulható. Nagyon fontos, hogy ki, hogy nevelődött, mit hozott magával az életben. Az embert viszonylag fiatal korában megtanították arra, hogy van olyan, hogy munka, és a munkát rendesen el kell végezni, akkor abból szerintem részben már megvan ez az erő.
Mint intézményvezető, mi jelenti számodra a legnagyobb kihívást?
Mielőtt ezt a hivatalt megkaptam, azelőtt én viszonylag szabad kutató voltam, aki elég önállóan osztatta be az idejét, természetesen bizonyos kötelezettségek mindig voltak, tudományos közéleti feladatok, de ez most egy teljesen más életforma, ez egy hivatalnoki életforma. Sokrétű, szertágazó szervezetnek a minden ügyes, bajos dolga az emberre árul, erőlétel kell bírni.
Milyen örömeid vannak? Nem, ezt most nem csak mint intézményvezető kérdezem, hanem a szakmádon belül.
Én majdnem mindenkiben jóban vagyok, hála Istennek a szakmában, és beszélek olyanokkal nagyon jókat, akikvel a másik kedves kollégám, akivel megint szinte jóban vagyok, soha életében le nem ülne egy asztalhoz. Nekem úgy látszik, a Jóisten ezt a szerepet mérte ki, hogy valahogy próbáljam a békét tartani. Rendkívül fontos feladatomnak tartom, hogy kisebb és nagyobb közegben ezt a szakmai békét tartsuk fel. Na most ez nem könnyű, sőt egyre nehezebb, mert a világ egyre idegesebb, nem csak itthon, hanem külföldön is mindenhol. Elképesztő indulatok feszülnek egymásnak. Az egyik szakmai öröm az, amikor békét tudok teremteni, a másik az, amikor egy jó teljesítményt látok. Ha láttam egy tehetséges embert, aki nálam fiatalabb volt, vagy nálam sokkal tehetségesebbet, akkor én ezt megpróbáltam segíteni és helyzetbe hozni. hozni, mert nekem az az öröm, ha többen vagyunk. És hogyha ő hozzátesz valamit, sokkal többet annál, mint amit mi csináltunk, akkor az az egész szakmának, meg az egész országnak érdeke. Illetve ez a kis ország, ez a Magyarország, úgy valamilyen területen, amihez nekünk közünk van, valami olyat tud fölmutatni, ami nem csak nekünk öröm, hanem másnak a figyelmét is fölkelti. Szóval nekem ez az öröm. Egy példát azért hadd mondjak el, hogy nagyon furcsa és magát kultúrországnak nevező ország esetében igencsak meglepő, hogy a magyar történettudománynak 80-as évek vége óta nem volt idegen nyelvű folyóirata, tehát világnyelven közlő folyóirata. Ilyen ország elég kevés van a világon, és engem ez mérhetetlenül bosszantott már régóta, úgyhogy amikor átvettem a hivatal vezetését, akkor az első az volt, hogy csinálunk egy színvonalas angol nyelvű magyar történelmi folyóiratot, ami azért fontos, mert így tudjuk elmondani a nagyvilágnak, hogy mi akár a magunk történelméről, akár a szomszédos országok, kisebb, nagyobb régió, vagy akár Európa történelméről mit gondolunk. Mert ha nem mondjuk el, akkor adódik elő az a helyzet, amiben nagyon gyakran vagyunk, hogy nem értenek bennünket, és össze-vissza beszélnek mindenféle szamárságokat rólunk. Most nem gondolom, hogy egy ilyen folyóirattal persze meg lehet váltani a világot, de egy nagyon fontos lépés azon az úton, hogy bekerüljünk a nyugati, vagy a, most már nem csak nyugati, hanem a keleti akadémiai szféra látókörébe, és hogyha valaki irántunk érdeklődik, akkor találjon anyagot és tudjon olvasni. Na most ezt egy fél év alatt megcsináltuk. És azóta is megy, évente négyszer megjelenik, és nagyon szép dicséreteket zsebeltünk be érte. Ez egy fantasztikus öröm nekem. Tehát ha valamit létrehozunk, nagyon nagy képűen talán ezt mondhatnám, ha valamit létrehozunk, az az igazi öröm. Valami teljesítményt leteszünk az asztalra.
És ehhez is kellett ez az egyensúlyteremtő képességet bevetni.
Természetes. Hát egy ilyet megszervezni, meg a pénzt megszerezni hozzá, meg az embereket odaültetni az asztalhoz, és hogy mindenki egy irányba húzzon, igen sok energiát elvesz az embertől. De...
Lehet, hogy túl naív a kérdés, de van valami módszered az egyensúlyteremtéshez? Ez, vagy ez minden helyzetben is minden emberben más és más, hogy jön
nem
ki?
Nem tudom, nem, tudatosan nem. Uh-huh. Tudatosan nem eszkábáltam magamnak eszközöket, hanem ez vagy jön az emberből, vagy nem.
Van-e valamilyen célkitűzésed, vagy jövőbeli terved, vagy elképzelésed arról, hogy ez az intézmény hova fejlődjön tovább?
Azt szeretném, hogyha ez az intézmény mindenek előtt hosszú távon fönnmaradna. A másik pedig, hogy az országon belül mindenképpen a vezető intézmény legyen, de szerintem ez nagyjából nagy részeiben meg is van. Minimum közép-európai méretekben egy nagyon komolyan vehető és veendő intézmény legyen. Nem vagyunk könnyű helyzetben, mi mindenképpen másodrendűek vagyunk mind a mai napig. Az Európai Unió ugyan sok pénzt fordít tudományos kutatásokra, ezeknek a támogatására, de ezeknek az elosztási módja, a bírálati rendszere, az egyértelműen nem az újonnan csatlakozottak kezében van, és nem azokat preferálja. Számos területen ki lehet mutatni, hogy ezért van szükség arra, hogy Európának ez a fele, közepe meg a keletre eső része, ez valamilyen módon összekapaszkodjanak, ha képesek volnának erre, de rengeteg ellentét szabdal minket itt ebben a régióban, ugye régi történelmi okokból, történelmi sérelmek kifolyólag.
Turkológiával és oszmanisztikával foglalkozol eredetileg. Arról lehetne tudni valamit, mert ez egy nem mindennapi foglalatosság. Hogyan alakult ez a te életedben? Ez
valóban ritka, és sokszor meg kellett tapasztalnom, hogy a magyar történettudományon belül is egyfajta perifériális, marginális területnek tekintik. Ez abban is megjelenik, tükröződik, hogy a nagy historiográfia összefoglalásokban szinte egy szót se kapunk, vagy pár mondatot kap a magyar turkológia. Ha már oszmanisztikának mondom, majd mindjárt elmondom, hogy miért azt, amit én csinálok. Ami azért helytelen, mert a magyar tudományosságnak ez az ága sokkal jobban integrálva van a nemzetközi tudományosságban, mint a magyar történettudomány egyéb ágai, amelyek csak magyar, idézőjelben csak, nagyon fontos egyébként, magyar történelemmel foglalkoznak. A tárgyából adódóan, abból következően ez elkerülhetetlen, hiszen amikor valaki a magyarországi török hódoltság történetét kutatja, az az egész érthetetlen annak, hogy az Oszmán Birodalom történetét ne ismerni, és mert az csak az azon zajló változásokkal összefüggésben, összhangban kutatható, úgy érthető meg egy csomó helyi jelenség. De az alapkérdésre azt válaszolhatom, hogy az én turkológia vagy oszmanisztika iránti érdeklődésem az részben szerintem determinált, részben pedig véletlen. Determinált annyiban, hogy már kisiskolás koromban imádtam a török kort olvasni. Nem véletlen, hogy az első regény, amit egészében elolvastam, és utána aztán sokszor egymás után az az Egri csillagok volt, tehát valami itt kezdődhetett, szinte biztos. A véletlen pedig az, hogy mikor egyetemre kerültem, akkor rosszul választottam meg a szakot. történelem földrajz szakra jelentkeztem, és a földrajz szakról kiderült az első hónapban, hogy totális félreértés, ugyanis gimnáziumban ez egy kellemes szak volt, ami érdekes is volt, viszont az egyetemen kiderült, hogy ez merő természettudomány, ahol a csillagászattól a kémián át a geodéziáig, geológiáig mindent tanítottak, és amikor én értesültem, hogy nekem matematikai előadásokra kell járni, ahol tudom, hogy milyen elméletekkel, már nem is emlékszem, és akarnak engem megismertetni, akkor kivert a víz, és rögtön menekülő utat kerestem, körbejártam az egyetemet, és némi hezitálás után a török tanszékre nyitottam be. És aztán ott ragadtam, és nem bántam meg, mert nagyon bejött. Szóval így lettem turkológus, és akkor elmondom, hogy miért oszmanisztika ma. A turkológia valamikor egy egységes tudomány volt, amely a török népek nyelvével, irodalmával, kultúrájával foglalkozott, a kínai nagyfaltól egészen a mostani Törökországig. Csak idővel aztán itt is beindult a specializáció, rendkívül szerteágazó tudományággá változott, és ezért az utóbbi mondjuk 10-15-20 évben azokat, mint amilyen én is vagyok, azokat a kutatókat elkezdték oszmanistának nevezni, tehát azt jelenti, hogy mi az oszmán birodalom történetével foglalkozom, én nem foglalkozom a sztyeppei türk birodalom történetével, vagy a kipcsákok történetével, hanem azzal a hatalmi alakulattal, amelyik 1300 körül alakult ki, és amely meghódította Magyarország egyharmadát a 16. században, és amelynek utóda a mai török köztársaság. A magyar oszmanisztika az komoly rangot vívott ki magának, és hát ez egy iszonyatos feladatot ró ránk, mert ennek kellene megfelelni. A világ minden részén kutatják ezt a történelmet. Több könyv jelenik meg ebben a témában, mint a Habsburg irodalom történetéről, ami elképzelhetetlen lett volna 50 vagy 40 évvel ezelőtt. Maga Törökország is elképesztő ütemben fölzárkózott, fölnőtt ehhez a nemzetközi tudományossághoz, amely 20. század második harmadában gyakorlatilag a nulláról indult. Iszonyú mennyiségű egyetem van ott, alapítják még mindig az egyetem. Magánegyetemek is vannak, angol nyelven oktató magánegyetemek sora jött létre, és a törökök csinálnak egy nagyon bölcs dolgot, amit mi nem csinálunk ilyen jól, és ezt le kéne másolni, hogy tömegével küldik ki állami segítséggel nyugati egyetemekre a fiataljaikat, és aztán utána, mikor megtanulják a nyugati tudományosság nyelvét, a tudományosság módszereit, hogy hogyan kell közlekedni ebben a közegben, akkor utána aztán hazahívják őket, és lehetőséghez juttatják őket is. És hát emiatt, és hát ugye a nyugati kollégákkal szemben ők azzal a nagy előnnyel rendelkeznek, hogy anyanyelvük a török, tehát a török irodalmat is el tudják olvasni, és a szorgalmasabbak pedig ugye a régi forrásoknak a nyelvét is sokkal jobban tudják, mint sok nyugati kollégájuk.
Az oszmán-török birodalom történetéből tanulhatunk-e mi magyarok valamit?
Sok mindent lehet tanulni belőle, különösen az összeomlással kapcsolatosan, mi nagyon hasonló a magyaréhoz, csak akkor még ezt nem nagyon látták az elődeink. Arról van szó, hogy az oszmán birodalom is egy sok nemzetiségű, sok vallású birodalom volt, mint régi Magyarország, Trianon előtti Magyarország, nem csak azért, mert bekerült a Habsburg birodalomba, hanem a régi saját államterületén belül is egy kisebb fajta birodalom volt. Kulturálisan, gazdaságilag, etnikailag nagyon eltérő fejlettségű területekből összeálló mozaik volt. A magyarok durván az 50%-át vagy egy kicsivel többet adták csak, és a többi az különböző nemzetiség. Az oszmán birodalom rendkívüli módon hasonlított ehhez. Amikor elérkezett a 19. századba, a nacionalizmus korában, amikor mindenkit megfertőzött a francia forradalom és a francia nacionalizmus, akkor mindegyik elkezdett küszködni azzal a problémával, hogy ezt az összetett birodalmát, ezt hogyan tudná egyben tartani. És egyiknek sem sikerült. Mind a kettő ugyanazzal a módszerrel próbálkozott, hogy megpróbálta valahogy megalkotni a magyar, illetve az oszmán politikai nemzet fogalmát. Azt próbálta elfogadtatni a területén élő etnikai vallási kisebbségekkel, hogy ti mind jó magyarok vagy jó oszmánok vagytok, tehát részei vagytok a magyar vagy az oszmán politikai nemzetnek, de attól persze beszélhettek különböző nyelven, de így legyetek lojálisak ehhez az államhoz. És ezen az alapon egyenjogosítunk benneteket. A koncepció nem vált be. Nem mindegyik kisebbség a maga útját akart járni, saját területet, saját országot akart magának. Jól lehet, előtte 500 éven keresztül pontosan ez adta a birodalom erejét. Ez az igazi paradoxon benne, és a Magyarországnak is ez volt a nagysága, vagy a vonzereje 1000 éven keresztül, hogy ebben az országban aki jött, azt befogadták, tényleg befogadó ország volt, nem azért, mert Szent István leírta azt a mondatot, hogy az egynyelvű ország gyenge és esendő, hanem mert tényleg ilyen volt a magyar világ, a magyar rendszer, de mindenki jött, aztán egy idő után magyar lett belőle, aztán a 19. században aztán visszataláltak a gyökereikhez, persze a nemzetiségek, és valószínűleg nem érzékelték, szóval az elődeink nem érzékelték, hogy teljesen új világ köszöntött ránk, és hogy ezeket a kérdéseket már nem így kellene kezelni, ahogy korábban, hanem sokkal erőteljesebben. Személyes életemben is néhány olyan mélyponton, amikor mindenki más bedobta van a török között, mert mindig az jött föl, ami a foci meccsen, amikor 6-1-re vezetett az ellenfél, hogy innen szép nyerni.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is.
Fodor Pál az MTA Történettudományi Intézet főigazgatójával Osvai Péter beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu